Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Háromszáznegyvenegyedik énekünket keressük meg, és énekeljük el, ó Krisztus, főte zúzott, te véres szenvedő.
Ó Krisztus, főte zúzott, te véres szenvedő, te.
Bocsát, még egyszer.
Ó Krisztus, főte zúzott, te véres szenvedő, te tő is koszorúzott, ki gúnyolt drága fő, ki szépség tükre voltál, ékes csodás remek, de most megcsúfolódtál, szent fő köszöntelek. Ékességet te drága, melytől máskor szepek, világ hatalmassága, köblés mocskolta meg, milyen halványra váltál, szemed fényét amely, szebb volt minden sugárnál, kirúdított a hel, mintha mi kincsütésért magam hoztam reát, Uram, e szenvedésért lelkemben ég a vád, fedőszót értem elve, itt állok én szegény, s kérlek lelked kegyelme, sugároz ég felém. Itt állok, ó, neves meg a gyötrelmek helyén, ami ki nem hű tested, el nem mozdulok én, s ha életed ki lobban, alá csuklik fejed, ölemben és karomban lesz nyugtató helyed. Ó, légy érek te áldott, Jézus egyetlenem, hogy szörnyű kín halálod, nagy jót akar velem, hadd, hogy hódolva hívem, tőled ne térjek el, s ha hűlni kezd a szívem, benned pihenjek el. Yeah. legyen vigasztalás, légy pajzsom és reményem, a kétség látogat, vésem szívem.
Ami segítségünk, vimmánati esténk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, Istenünk igéjét olvasom Márk evangéliumából, a 15. részből. Jézus megfeszítésének történetét. Amikor 12 óra lett, sötétség támadt az egész földön 3 óráig. 3 órakor Jézus hangosan felkiáltott, Eloi, Eloi, lamma sabachthani, ami ezt jelenti, én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, akik meghallották, így szóltak, nézd, Illést hívja. Valaki elfutott, megtöltött egy szivacsot ecettel, nátszára tűzte, inni adott neki, és így szólt, lássuk csak, eljön-e Illés, hogy levegye. Jézus azonban hangosan felkiáltva kilehelte a lelkét. Ekkor a templom kárpítja felülről az aljáig ketté hasadt. Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy így lehelte ki lelkét, ezt mondta, bizony ez az ember Isten fia volt. Voltak ott asszonyok is, akik távolról figyelték, köztük a magdalai Mária, továbbá Mária, a kis Jakab és József anyja, valamint Sálomé, akik követték őt és szolgáltak neki, amikor Galileában volt, és sok más asszony is, akik vele mentek fel Jeruzsálembe. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által bepillantást engedsz legmélyebb titkait egyikébe. Ezen a héten láthatjuk a keresztet. És nem csak egy jelképet, hanem magát, azt a keresztet, amelyet magadra vettél, amelyet hordoztál, Jézusban itt értünk. Látjuk azt a keresztet, amely ott van a mi bűneinkkel megterhelve, szennyes ruhánkkal bebugyolálva. Látjuk mezítelen testeden a mi bűneinket. Látjuk mindazt, amit elkövettünk. Urunk, a kereszten látjuk igazán magunkat, az ember vérszomját, dühét, indulatát. Bocsáss meg ezt nekünk. Imádkozunk, hogy igéd ma is mutasson számunkra reménységre. Mutasson a kiútra, mutassa a megoldást, mutassa életünk titkát, a benned elrejtőző megváltást. Jöjj, Szentlélek Isten! Hívd meg a mi szívünket, szánkat. Amen. Háromszázharminckilencedik énekünket keressük meg, és énekeljük el az első három versszakát. Jézus Istennek báránya.
Jézus Istennek báránya, kinyahidat égsőn szánja, a nap, a nap sötéti változik, a föld rengés ingadozik, hegyek, halmok süllyedeznek, a kősziklák repedeznek. Holtak, holtak, sírból feltámadnak. A szent városban jelt adnak. Íme a templom kárpítja, ketté hasad és megnyitja. Helyét, helyét a szentek szentének. Jelét, jelét Jehova frigyének.
Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, hírva található a felolvasott Szent Leckében, Márk evangéliuma 15. részében, a 34. verset olvasom. Három órakor Jézus hangosan felkiáltott: Eloi, Eloi, lamma sabachthani, ami ezt jelenti: én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Amen. Szeretett testvéreim, a tegnapi napon, ahogyan együtt olvastuk ugyanezt az ige szakaszt, láttuk és hallottuk, hogy Jézus keresztjében a világ megváltozik. Hogy amikor valaki találkozik a szenvedő Krisztussal, akkor az élete olyan, mint az az élet, amely kitárulkozik, amelyben minden nyilvánvalóvá lesz, amely lepereg előttünk, és amely ugyanúgy kiált, szomjazik, mert szeretne megoldást. Szeretné azt, hogyha valami másképpen történne, másképpen mozgolódna, mint ahogyan eddig volt. Mert Jézus keresztjénél minden nyilvánvalóvá lesz. Lelepleződünk. Azt olvassuk itt az evangéliumban, hogy Jézust a főpapok és írástudók irigysége vitte a keresztre. Egészen egyszerűen sokkal több volt benne az isteni, mint amit el tudtak viselni azok, akik magukat az Isten gyermekének gondolták. túl sok volt benne, hogy odahajol a beteghez, odahajol a bűnöshöz, odahajol a vámszedőhöz, odahajol a paráznához, és új életet készít neki. Döbbenetes, hogy a magukat Isten félők, és magukat Istenben bízók juttatják a keresztre. Nem bírják elviselni tisztaságát, nem bírják elviselni mindazt, amit hirdetett és amit mondott. Nem bírják elviselni az Istent. Ma is így van ez. A legzavaróbb tényező ebben a világban maga az Isten, nem az ember. Mi egymással elbírunk, birokra kerünk, egymással harcolunk, de az Isten ne szóljon bele a mi dolgainkba. Ne jelenjen meg. Miért tenné? Hány és hány ember állítja saját magát az erkölcsi mérce közepének? Hány és hány ember gondolja magáról azt így, hogy ő lesz jónak és rossznak eldöntője, megállapítója, megfogalmazója? Az elmúlt néhány napban, de mondhatnám azt is, hogy az elmúlt néhány hétben nagyon a szívemre nehezedett, terhelődött a hitoktatásnak a kérdése. Az előttünk álló lehetőség, és az előttünk álló felelősségnek a kérdése. Mi lesz, hogyha tényleg jelentkeznek a hitoktatásra? Mi lesz, hogyha többen jelentkeznek, mint ahogyan azt mi gondoltuk? Hogyan fogunk velük bírni? Nem a gyerekekkel, nem a magatartásukkal, hanem egészen egyszerűen avval, hogyha Isten cselekszik, hogyha Isten lép, ha Isten munkálkodik. Ma mondhatnám azt is, hogy néhány perccel ezelőtt, ez itt túlzás, egy órával ezelőtt még egy igazgató irodában ültem, ahol lelkipásztorok beszélgettünk, most már hivatalosan is, úgy, ahogyan erre kötelezettsége van az intézménynek, április 5-éig le kell ülnie a lelkészekkel, azokkal a lelkészekkel, akik bejelentkeztek, hogy a hitoktatást megszervezik és megtartják az intézményben, megbeszélni azt, hogy mit is gondolnak, hogy mit is remélnek. És az egyik lelkésztársam egy picit keserűen így fogalmazta meg a kisebb közösségeknek az álláspontját, azt mondta, hogyha mi nem leszünk jelen, mondta evangélikus barátunk, tényleg barátomnak tartom, akkor majd az evangélikusok beiratkoznak a református hittanra. És ilyeneket mert mondani, hogy ott fognak konfirmálni, nem a hittanórán, hanem a református gyülekezetbe fognak beépülni. És oda nézett a görög katolikus lelkésztestvéremre, Péterre, és azt mondta, ha pedig ti nem lesztek jelen az iskolában, akkor majd a katolikus szülők beiratják a gyermekeiket római hittanra, és náluk fognak bérmálni. Micsoda, testvérek! Azt mondja egy lelkipásztor, egy szolgatársam, hogy hozzám fognak iratkozni gyermekek hittanra. És amikor az ő álmairól, számairól beszél, előtte van egy három osztályos iskola, és azt mondja, hogy ő úgy gondolja, hogy szeptemberben egy osztályi gyerek majd marad erkölcsoktatásra, két osztályi gyerek pedig hitoktatásban vesz részt. Felkészültünk erre? Nem tudom, hogy így lesz-e. Csak azt mondom, hogy ha így lenne, bizony, lenne zavar nálunk is. Uram, nem vagyunk erre felkészülve, vallja be ma embere. Mint hogyha Jézus elevenedne meg. Nincsenek felkészülve arra, hogy Jézus mit hordoz. Nincsen felkészülve arra, sem Galilea, sem pedig Jeruzsálem, hogy íme az Isten fia. Mert az Isten mindig többet gondol, és mindig többet ad, mint amit mi emberi mértékünkkel fel tudnánk fogni, és el tudnánk hordozni. Milyen szép, ahogyan a Filippi levélben beszél az apostol az Isten békességéről, amely minden értelmet felülhalad. Valahogyan ilyen az Isten, mindent felülhaladó, ami váradalmainkat meghaladó. És milyen az ember, amit nem tud befogadni, amit nem tud teljes egészében magáévá tenni, az, ha testileg gondolkodunk, akkor megüli a gyomrát, ha lelkileg, akkor pedig megüli a lelkét, és irigyé válik. Tagadóvá válik, kitaszítóvá válik, mondjam így, gyilkossá válik. Hogy lehet, Uram, hogy te ennél is többet adsz? Igen, kedves testvérek, amikor Jézus eljön, a szó szoros értelemben is az övéi közé jön, az övéi nem tudják ezt befogadni. Nem tudják ezt megemészteni lelkileg. Nem tudják megemészteni, hogy az Isten a földre jön, nem tudják megemészteni azt, hogy az Isten a kereszten hal meg. A keresztről való beszéd Jézus környezetének sokasságának, tudjuk, az apostol kimondja, botrány. Botrány. Ők nem ilyen Istenre várnak. Ők olyan Istent remélnének, aki nem Szamáron érkezik a proféciát beteljesítve, hanem kardot rántva, hogy kiűzze a rómaiakat. Olyan Istent várnak, aki politikailag is rendbe rak mindent. Olyan Istent, aki megváltoztatja valóban az ő életüket. És az az igazság, hogy ilyen Isten érkezik Jézusban, csak nem úgy, ahogyan várják. Éppen ezért Jézus mindent magára kell, hogy vegyen. Átkot, halálos ítéletet, gyalázatot és verést. És Jézusnak ezt egyedül kell elhordoznia. Mert nincs, aki megértse az Isten szeretetét. Hol van a virágvasárnapi ünneplő tömeg? Hol van a tanítványi sereg? Hol vannak azok, akik körülvették? Néhány asszony ott a keresztnél, akik sokat kaptak tőle. Emlékszem, egy évvel ezelőtt beszélgettünk János evangéliumából, Jézus halálának történetét véve, Jökösi Bandi bácsi kedves megállapításáról, hogy tudnélik, a kereszt mellett egy férfi van, és a többi nő. És azt mondja Bandi bácsi, hogy ma sem jobb az arány, hogy többen vannak a nők, mint a férfiak ott a keresztnél. Néhányan, akiknek az életükben valami döntő változás történt, azok ott vannak, de a többiek mind elfutottak. És tulajdonképpen Jézusnak a tusáját, Jézusnak a halálát magányában kell megvívnia. Én Istenem, miért hagytál el engem? Ez a legnehezebb része, ez a legnehezebb mondata, ez a legfájdalmasabb kijelentése, ami Urunknak. Elhagyott az Isten. Na de, hogyan értsük ezt? Hogyan tudjuk mi magunkkal vinni? Hiszen eddig arról beszéltünk, hogy Jézus halála az a halál, amely azért következik be, mert éppen hordozza az Istent az ő jelenléte. Éppen azért következik be, mondtuk, mert annyira teljes az Istennel, hogy maga az Isten. Nem egy látszat Isten, hanem maga az Isten. Kibocsáthat meg bűnöket. Kérdezik Jézustól, Márk evangéliuma leírja az evangélium elején, amikor a gutaütött ott fekszik előtte. Kibocsáthat meg bűnöket az Istenen kívül, teszik fel a kérdést. És Jézus nagyon valóságosan, nagyon nyíltan azt mondja, tudjátok meg, hogy az ember fiának van hatalma bűnöket bocsátani a földön, ezt mondom neked, kelj fej és járj. És összezavarodnak az írástudók, hiszen vele van az Isten, maga az Isten. Most pedig azt halljuk, hogy elhagyta az Isten. Hány és hány olyan értetlen kérdést tettek fel már nekem ezzel kapcsolatban. Ha maga az Isten, akkor miért hagyja el az Isten? Kedves testvérek, ne haragudjatok, nem tudom ezt úgy megmagyarázni, hogy az emberi logika számára kézzelfogható és minden tekintetben kielégítő legyen, hanem azt kell mondanom, hogy ez egy látszólagos ellentét. De valóság. Jézus teljességében Isten, Jézus teljességében elhagyta az Atya. Jézus telve van az Istennel, az ő szeretetével, és mégis magányosan szenved a kereszten. Ott vergődik. Jézus kereszthalála nem egy romantikus kereszthalál. Tudjátok, nem gúnyolódva mondom ezt, akik ismertek, azok biztosan igazolhattok. Amikor II. János Pál megbetegedett, megöregedett, akkor az egyházi előjáróknak a nagy héten van egy olyan liturgikus eleme, hogy felveszik a keresztet. Azért, hogy megöregedett, elfáradt ember is elbírja még a keresztet, emlékszem a sajtót egy időben bejárta a hír, hogy a világ legkönnyebb fájából készítették el. Nem akarok butaságot mondani, félre ne értsétek. Most az jutott az eszembe, hogy olyan bodzából, aminek a közepe egy picit könnyebb, olyan szivacsos, hogy az ember el tudja hordozni. Hát Jézus keresztje nem ilyen volt. És Jézus halála sem olyan halál volt, amit lehet látni passió játékokban, misztériumokban, hogy vagy így, vagy úgy, felkötnek valakit a keresztre, aztán vannak már olyan vakmerőbbek, akik valóban várják azt, hogy a kezükbe szögeket ütnek. Jézus halála nem ilyen volt. Azt, amit ő átélt, azt a gyalázatot kint, azt ember nem tudja hordozni. Nem csak testi fájdalmában, hanem lelki fájdalmában sem. Emlékeztek, néhány évvel ezelőtt micsoda felháborodás volt, amikor Mel Gibson a Passió című filmjét bemutatta. Több fórumon is megjelent, nincs is ennyi vér az emberben, mint amennyit ő ábrázol. Tudom jól, talán már említettem is, hogy amikor a szokolyai gyülekezetben ezt levetítettük valahogy egyszer egy nagy héten, akkor két reakció érkezett. Az egyik reakció az volt, asszonyok mondták a gyülekezetben, hogy tisztelt, és én nem tudom megnézni. Mert szörnyű, mert borzalmas. Tényleg így volt, néhány férfi volt ott. A férfiak meg mit mondtak? Valaki hátul megszólalt, hogy túl hangos, erre az elő lévő pedig azt mondta, lehet, de most moziban vagyunk. az egyik számára borzasztó, a másik számára pedig csak egy kép. Nem. Jézus kereszt halála valóság. A szenvedés valósága. A gyötrelem valósága. A magány valósága. Ezt nem adhatja vissza egyetlen egy képkocka sem, egyetlen egy Jézus imitátor sem. Az, amit ő átél a kereszten, az az elhagyatottságnak az állapota. Én Istenem, miért hagytál el engem? Református tanításunk szerint mondhatnám úgy is, hogy a keresztnek ez a mondata, imádságos, zsoltáros idézete a pokolra szállásnak az első pillanata. Nem a patásé, hanem az elhagyatottságé. Jézus még ezt is vállalja értünk. Jézus ezért jön ide a földre, hogy ezt elvállalja helyettünk. Kedves testvérek, nincs nagyobb magyarázata Krisztus kereszthalálának, ennek a mondatnak, mint hogy annak a beteljesedése, amit Lukács evangéliumában így olvashatunk, az emberfia pedig azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Azaz Jézus utánunk jön. Azaz Jézus oda is utánunk jön, ami az elhagyatottságnak az állapotában fedezhető fel. Ott is keres bennünket. Jézus nem csak a polgári lakások, nagyon szép és elegáns nappaliaiban van jelen, hanem a legnagyobb mélységben. És furcsa mód, ezért mondtam látszólagos ellentét, de értünk, miattunk, ami megváltásunkért kell annak megtörténnie, hogy az istentelenség, az Isten nélküliség állapotát is magunkra vegye. Vajon átgondoltuk-e már ezt? Hogy az Isten szeretetének a mélysége van abban a mondatban, kifejezésben. Én Istenem, miért hagytál el engem? És ez nem az a kép, hogy van a gonosz atya, meg van a jó fiú. Sokan ezt próbálják állítani, ezt próbálják a szívünkbe, a fejünkbe vésni, hogy van az Ószövetségnek a gonosz Istene, meg van az Új Szövetségnek a jó Isten. Nem, testvérek, hanem az Isten szeretetének a következménye. Én Istenem, miért hagytál el engem? Sőt, arról sincsen szó, amit a Jézus utáni korszakban, mint egy feszültség oldásként a gnosztikusok hirdettek, egy darabig pedig a Jehova tanúi is magukévá tették ezt a mozzanatot, hogy Jézus csak addig Krisztus, amíg bele nem ütik az első szeget a kezébe, vagy a lábfejébe. Mert nem szenvedhet az isteni természet, mondták ők. Elhagyta őt a Krisztus, ott már csak a földi Jézus szenvedett, mondták. Halljuk Pál apostol irataiban, János leveleiben, ez egy komoly probléma. Azt állítják sokan, hogy Jézus nem szenvedhetett. Elhagyta a kereszten a krisztusi természet, a Jézusit. Szokták ezt mondani. Elhagyta az emberit, az isteni. Badarság. A Jehova tanúi is ezt állították, hogy nem szenvedhetett. Kiszállt belőle a lélek, a szent lélek, a pneuma, amikor szenvedett. Hol olvasunk ilyet? Sehol. Jól hangzik, hogy az emberi logika valahogyan megértse. De testvérek, itt nem az emberi logika megértéséről van szó, hanem az Isten minden értelmet felül haladó gondolkodásáról. Hogy még erre is képes, hogy elhagyja a fiút. Azért, hogy bennünket megmentsen. És ez sokkal több, mint amit mi emberek megtehetnénk. Mi szülők tudjuk, hogy mindenre képesek lennénk a mi gyermekeinkért. Mindenre. Ha kell, vérünket adjuk, ha kell, májunknak darabját, vesénket, bárminket odaadnánk azért, hogy a gyermekünk megmeneküljön. Hány és hány ilyen hős van, valóságos hős, aki nem gondolkodik egy percig, hogy ezt megtegye. De Jézus nem áll meg itt, hanem vállal mindent, az ürességet, az elhagyatottságot, a poklot, a kint, a gyötrelmet, a fájdalmat. Én Istenem, miért hagytál el engem? És azért vállalja Jézus ezt a poklot, ezt a kint, ezt az elhagyatottságot, hogyha ilyen állapotba kerül a mi életünk, akkor is ott lehessen mellettünk. Akkor is. Mert mi, akik itt vagyunk, mi sokkal többet kaptunk, mint amit ott látott a százados, amit átéltek az asszonyok. Mi tudjuk azt, hogy Jézus története, az ő szeretetének a történése folytatódik. Nem áll meg itt. Nem ez az ő utolsó szava. Nem ez az ő utolsó mondata. Még itt a földi, így mondom, jelenléte során sem. Valahogy az utolsó szavai így hangoznak, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. Mert ezt már a feltámadott mondja. Aki győzött, akinél ott van az erő, ott van a hatalom, ott van minden. Az a Krisztus mondja, aki él és uralkodik. De az a Krisztus mondja ezeket a szavakat is, aki vállalja az ürességet. Amen. Úrunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, nem győzzük megköszönni neked, hogy életünknek nincs olyan mélysége, amit te ne jártál volna be. Nincs olyan pont, ami szenvedésünkben, küzdelmeinkben, magányunkban, egyedül létünkben, amiért te ne haltál volna meg. Vállaltad azért, hogy ott is megtalálható légy. Köszönjük ezt neked. Köszönjük, hogy amikor lesüllyedünk a hegyeknek alapjáig, amikor megrendül a világ, akkor te még ott is jelen vagy. Nem azért, hogy igazold, hanem azért, hogy megments. Imádkozunk hozzád, Urunk, a szószoros értelemben verbődőkért, a bűn mocsárában lépkedőkért, akik egyre lejjebb és lejjebb süllyednek. Nyújtsd ki kezedet feléjük, szabadítsd meg őket. szabadíts meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. 338. dicséretünket énekeljük. Lelki próbáimban Jézus légy velem.
Lelki próbáimban Jézus légy velem. Ne tántorodjék, tőled élhetem. Félelem, ha bánt vagy, nyereség kísért. Tőled elszakadnom, ne hagyd semmiért. Ha e világ bánja, engem hívogat, nagy családul kínál hitványságokat. Szemem elé állít szenvedésidet, vérrel koronázott szent keresztedet. Tisztogass bár bajjal, olykor engemet. Kegyelmeddel szented szenvedésemet. Már e test erődben te holtárodon, keserű pohárral hittel áldozom. Ha halálra válik testem egy korom, ragyogjon fel lelked e hitvány koron. A ma végső harcon rád bízom magam, örök hajlékodba fogadj be, Uram.
Fennállva hegyük az áldást. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Úrunkat, Jézust, a juhok nagypásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Áldás békesség.